Nagy öröm, amikor a találkozón odajön az emberhez egy idős néni vagy egy bácsi, és akkor nagyon szívesen, szinte könnyes szemekkel beleül abba az autóba, és akkor kicsit visszaemlékeznek a fiatalkorukra, mondván nekik is volt ilyenjük, és akkor elkezdenek sztorizgatni. És olyannal is találkoztam már, amikor egy bácsi odajött a találkozóra, beszélgetett az autó tulajdonosával, és aztán eszébe jutott, hogy neki a fészerben még maradt valamilyen régi alkatrész az egykori autójából, hazaugrott érte, és visszahozta a tulajdonosnak, és oda ajándékozta a tulajdonosnak ezeket a régi alkatrészeket. Úgyhogy ilyennel is találkozni egyébként. Úgyhogy az emberekből ez előhozza a nosztalgiát és a régi emlékeket.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Mennyire jártasok a veterán autók világában? Mai vendégem Ivkovics Péter, aki szenvedélyesen rajong ezekért az ikonikus járművekért. Ő maga is gyűjtő, elmondása szerint értéket közvetít. Mi számít veterán autónak, és miért van ilyen nagy érdeklődés ez iránt? Milyen kihívásokkal jár egy régi autó beszerzése, felújítása és fenntartása? De beszélgetünk arról is, hogy milyen élményeket nyújtanak a veterán autó találkozók, mennyire sikerül összehozni az embereket, és hogyan kovácsolnak össze egy közösséget ezek az alkalmak. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Ivkovics Pétert, aki veterán autók gyűjtésével foglalkozik. Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, légy üdvözölve nálunk.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szia!
Péter, hát már régóta ismerjük egymást, de csak később tudtam meg, hogy ezzel foglalkozol. Mikor és hogyan indult be nálad a veterán autók iránti szenvedélyed? Volt egy konkrét autó vagy élmény? Mi indított el ezen az úton?
Ugye alapjában én mindig is szerettem az autókat kiskorom óta, tehát az egy ilyen velem született berögződés, úgymond, tehát szerintem mindenkit elkezd valami érdekelni, akár nagyon kiskorában, vagy akár picit később, nálam ezek az autók voltak. Nagyapám az például foglalkozott helytörténelemmel is, publikált is, kutatott is, és mindig előjött valamilyen családi sztori, vagy régi lévai sztori. És hát a családi sztoriban meg úgy többnyire mindig megemlítették a nagyapa Warburgját, hogy mennyi helyen jártak vele családon belül, ahhoz az autóhoz rengeteg élménye fűződött az egész családnak, és én arra az autóra még emlékeztem is gyerekkoromból, és aztán valahogy így jött talán ez az egész, tehát hogy az autókon túl jobban kezdtek érdekelni a régi autók, a veteránok, amiknek volt valamilyen története, és én azt a konkrét autót is aztán megpróbáltam visszavásárolni, végül lemondtam róla, de annyit meséltek arról az autóról is, hogy én aztán elkezdtem régi családi albumokban is kutakodni, legalább egy-két fotót arról az autóról találjak, és úgy talán ebből a kettőből jött össze, tehát az autók iránti rajongás, meg a történelem iránti rajongás, és akkor a veterán autók ezt a kettőt úgy egyesítik, hogy autók is, megvan a történetük is, az emberek szívesen megnézik őket, lehet kutakodni a történelmükben.
Arra gondolsz, hogy hogyan fejlődtek az egyes korokban az autók, vagy hogyan függ össze, hogyan jön be ide a történelem az autóknak a iránti szenvedélyekhez, vagy szeretethez?
Hát egyszerűen úgy, hogy az érték megőrzés. Ugyanúgy, ahogy a műkincsgyűjtők régi festmények, szobrok után kutatnak a piacokon, aukciókon, vagy az építészet szerelmesei járják a világot, és a régi épületeket próbálják dokumentálni, meglátogatni, megnézni őket. Úgy a régi autóknak is megvan ez a varázsa szerintem.
Tehát akkor ez is egyfajta művészet, ugye? Ennek ugye a képeket gyűjtenek, az is egy értéket közvetítenek. Ez is egyfajta értékközvetítés?
Mindenképpen, és a veteránosoknak talán a legnagyobb szívfájdalma az, hogy egy régi jármű, mindegy, hogy autóról, motorról, vagy autóbuszról beszélünk, vagy akár egy repülőgépről, a közvélemény, vagy a laikus közvélemény szemében nincs annyira értékelve, mint egy régi kép, egy festmény, vagy valamilyen híres alkotás. Egyszerűen annál fogva, hogy ezek használati tárgyakként lettek készítve, gyártva, használva, de bármelyik veterános megkérdezett, szerintem mindegyik azt fogja mondani, hogy a régi járműnek van legalább akkora értéke történelem, design, vagy funkció tekintetében. Tehát itt a régi járműveknél azt kell nézni, hogy azon felül, hogy ugyanolyan szép művészeti alkotások a maguk módján, és ugyanúgy formatervezők a legjobb tudásukat felhasználva hozták létre ezeket a járműveket, ezeknek a járműveknek még egy bizonyos funkciót is teljesíteniük kellett. Tehát nem csupán kiállítási vagy dísztárgyakról beszélünk, hanem olyan járművekről, amelyek arra lettek tervezve, hogy lehessen velük közlekedni, haladni velük, fűtsenek, hűtsenek, elvigyék az embert A-ból B-be. Tehát nem csupán a gyűjtésük, de maguk a karbantartásuk is sokkal több áldozatot.
Hát törődni kell velük egyébként.
Nyilván ezeket nem elég tárolni, mert sokan mondják, és szerintem szintén nagyon sokan ezt alá is írnák, hogy a hosszú állásban a jármű legalább annyira tönkre megy, mint a gyakori használatban. Tehát egy műtárgyat azt sok esetben elég egy nedvességtől mentes helyiségben tárolni, úgyhogy ne érje a napfény, de az állaga nem fog romlani. Egy veterán jármű műnek az állaga az romlik, hogyha nincs használva. Úgyhogy folyamatos zsírzás, ott olajozást, használatot igényelnek, úgyhogy ez még egy kicsit megnehezíti a veterán járműveknek a megőrzését. Nem elég tárolni őket, de a szakszerű karbantartás és a használat is nagyon fontos.
Mi számít veterán autónak?
Hát alapjában véve 30 év az alsó korhatár.
Tehát gyerekkoromban, hogyha emlékszel, hogy a szüleim mivel jártak, akkor az már ma veterán autó, ugye?
Ránk ez most már igaz is. Igen, én is néha megdöbbenek azon, hogy azok az autók, amiket én még gyerekkoromban mondjuk a nyitrai autókiállításon megnéztem, mint vadonatúj autót, na, azok most kapnak veterán rendszámot mostanság. Tehát az a 30 év az én életemben is nagyon gyorsan elment. Igen, 30 évtől számít hivatalosan, tehát az a minimumkor, amikor be lehet egy autót, motort, vagy bármilyen járművet jelenteni az úgynevezett ilyen történelmi minősítésre, vagy veterán minősítésre. Úgyhogy a 30 év az alsó korhatár, de nyilván azért az ennél sokkal régebbi autókat tekintik úgy az igazi veteránoknak.
De gondolom akkor azért ennek nagy az értéke is, tehát minél idősebb vagy korosabb egy autó, annál nehezebb ugye fenntartani, meg hát ugye karbantartani. Gondolom azért ez nagyon nehéz, hiszen nagyon sok veterán gyűjtő az csak hát egy hobbiból gondolom tartja meg ezeket az autókat, nem a mindennapi utazás céljából ugye használja. Vagy mi ezzel a tapasztalat?
Most, hogy már egyre fiatalabb autók is belépnek a veteránkorba, tehát 90-es évek közepéről beszélünk már. Most már olyan
a favoritok, ugye?
A favorit, de akár nyugodtan akár a drágább autókat is mondhatjuk, amelyek a mai vagy a mai kor színvonalának is majdhogy nem megfelelnek, tehát egy 90-es évek közepén gyártott Mercedes, Porsche vagy BMW, az lényegében ma sem számít technikailag egy elavult autónak, hisz már akkoriban is tudták azokat a kényelmi extrákat, amik mai napig egy nagyon jó autóként, vagy mai napig nagyon jó autóként tartják őket számon, és ezeket akár a mai forgalomban is ugyanúgy lehet használni, mint egy mai gyártású autót, tehát ott a 90-es évek közepéről, ha beszélünk, ott már olyan jó minőségű a mai kor színvonalának is megfelelő autók készültek, hogy azok hiába, hogy beléptek a veteránkorba, de nyugodtan akár napi szinten is lehet őket használni. Ez régen azért nem volt itt, tehát hogy visszagondolva 30-40 évvel ezelőtt, amikor ez az egész veterános mozgalom kezdődött, akkor veteránnak még kifejezetten a háború előtti, vagy a háború környékén, a második világháború környékén gyártott járművek számítottak veteránnak, és ott azért azok az autók nagyon sok kompromisszumot igényeltek a tulajdonos részéről. Tehát egyáltalán nem volt olyan egyszerű a karbantartású, sokkal nehezebben lehetett kezelni őket, maga a használata is sokkal nehezebb volt egy ilyen járműnek, és emellé jött még az, hogy ugye sokkal inkább karbantartás igényesek voltak, és hogyha valamit fel kellett újítani, akkor ott azért komoly szakemberi tudás volt ehhez szükséges, tehát a famunkáktól, a bőrmunkáktól kezdve a lakatoláson át azért a korabeli autók sokkal több féle anyagból készültek, és mindegyik ilyen anyag esetében meg kellett találni azt a szakembert, aki ezt meg tudta csinálni.
Hát a legtöbb ilyen autó már múzeumokban van. Tehát, hogy van-e egyfajta különbség az autók között, mi értékes? Tehát mi jellemzi az autók világában az értéket?
Ja, általában mindenki azt hiszi, hogy minél régebbi valami, annál értékesebb. Ez,
igen, ebbe voltam én is most ideig, de...
Helyjel közzel jó nagy általánosságban talán igaz, de azt kell látni, hogy mindig az a kurrens dolog a piacon, aminek megvan az a rajongó bázisa, aki még átélte azokat az autókat. A háború előtti autókhoz, mondjuk a második világháború előtt gyártott autókhoz már nagyon kevés embernek fűződik személyes emléke, hisz az a generáció, aki még ezeket az autókon tanult vezetni, vagy fiatal korából emlékszik, azok sajnos már lassan nem lesznek köztünk. Az a generáció szép lassan kihal. És innentől kezdve nagyon kevés az olyan ember, aki ezeket az autókat még személyesen megélte, és innentől kezdve talán egy kicsit csökken is az eladhatóságuk, vagy legalábbis nem keresik annyian ezeket az autókat. Azok az autók, amik most úgy igazán befektetésre alkalmasak, azok a 80-as, 90-es évek derekáról származnak, mert azok a fiatalok, akik a 80-as, 90-es évek derekán, vagy a 80-as évek végén, 90-es évek elején nőttek fel, ők most érték el azt a nagyjából 35-40 éves időszakot az életükben, úgymond, tehát most lettek körülbelül 40 évesek, mostanra sikerült talán annyi pénzt is összegyűjteniük, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy megvegyék a gyerekkori álmaikat. Úgyhogy befektetés szempontjából sokan most tényleg a 80-as, 90-es évek autóit tartják igazán így jövedelmezőnek, és ezeknek az ára növekszik most akár 10-20-30%-kal is éves szinten. És a nagyon-nagyon régi autóknak az értéke úgy tűnik, hogy egy kicsit stagnálni kezd, tehát már nem nőlnek annyira szignifikáns módon.
Ez nosztalgia, vagy ezek az autók a reneszánszukat élik?
Ez pontosan a nosztalgia, amit te mondasz. Tehát, hogy mindig azok az autók számítanak a piacon igazán keresetnek, amelyek iránt nagy a nosztalgia. Mondjuk 10-15 évvel ezelőtt nagyon sokan elkezdték gyűjteni a régi zsigulikat, százas kodákat,
Warburgokat,
Trabantokat, ezek az autók voltak úgy igazán keresettek, meg ezekből lehetett is találni garázsokban, tehát még viszonylag sok idős tulajdonosnak volt a tulajdonában ilyen autó. De az a generáció, aki úgy Trabantban nőtt fel, vagy Warburgban nőtt fel, az már megvette saját részre ezeket az autókat. Ők már nem keresik, mert nekik, aki akart ilyet venni, az már megvette. Most már odébb mentünk egy kicsit időben, most a rendszerváltás utáni években gyártott autók válnak veteránná, tehát a 90-es években gyártott autók, és most ezeket az autókat kezdik egyre többen keresni.
Gondolom azért a veterán autóknak a beszerzése nem egyszerű dolog. Mennyi ebben a kutatás szerencse is, és a kitartás szerepe?
Hát mindenből egy kevés kell. Mindenből kell egy kevés. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindenki kell...
Nem megyünk be a boltba, és akkor veszünk egy ilyen veterán autót, vagy hát ilyen régi klasszikus autót, tehát azért itt
azért működik ez is, mert vannak cégek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak.
Főleg, itt Szlovákiában belül is, tehát
akár itt is külföldről, ugye amióta Európai Unióban vagyunk, megnyíltak a határok lényegében, bárhonnan ez Európai Unión belül, vagy akár Európai Unión kívülről is be lehet hozni régi járműveket, és sok cég foglalkozik is ezzel, de azon már vitatkozhatnánk, hogy ott az ember mennyire kap csupán egy régi autót, és mennyire kapja meg hozzá a történelmet is. Mert általában ezek a veterán autók ilyen nagy tételben árusítva, hogy elvesztik a történelmük egy részét. Tehát a kereskedő nem sok hiteles információval tud szolgálni arról, hogy ez az adott jármű honnan érkezett az országba, ki volt az első tulajdonosa. Minél többször cserél egy jármű tulajdonost, annál kevésbé tevődik át a következő tulajdonosra az autó történelme.
Tehát azért részletes adatokkal kell rendelkezni, meg kell figyelni a autó történetét,
sokat
tulajdonosokat.
Számít, amikor egy jármű...
De miért számít sokat?
Mert ugyanúgy, ahogy egy műkincsnél és egy régi képnél fontos tudni azt, hogy ki és mikor festette, és milyen stílusban festette, ugye egy régi járműnek is szerintem az a pedigréje, hogy az ember pontosan tudja, hogy ki volt az első tulajdonosa, mikor vette, ha megvan hozzá az eredeti számla, az eredeti adásvételi, a garanciális kézikönyv, ezek mind-mind emelik a jármű értékét, mert bizonyítják az eredetiségét. De sokan csak megveszik az autót befektetésképpen, nem is kérik el az első tulajdonostól a papírjait, a régi fotó papírokat, a régi különböző dokumentumokat, csak megveszik az autót, aztán továbbadják, és így annak a konkrét autónak egy picit elveszik a történelme. Ezért szoktam azt mondani, hogy akit ez tényleg érdekel, az ne kereskedőtől vásároljon, vagy legalábbis ne ilyen nagy kereskedéstől úgymond, hanem környékén kérdezzen körbe, kinek van még a garázsában valamilyen régi jármű, és így előbb-utóbb szerintem fog találni olyat, amely még az első tulajdonosnál van.
Sokkal közvetlenebb ez egyébként, hogy hallgatlak, mert van ilyen közösségépítésre
is. Igen, és az a tulajdonosa, az lehet, hogy könnyes szemmel fog elbúcsúzni az autótól, de mindent el fog neked mondani róla, hogy mikor mit cserélt rajta, hová jutottak el vele, akár az égei tengerhez, vagy akár a balti tengerhez, ha eljutottak azzal az autóval 75-be, ez a bácsi ezt neked el fogja mondani. Oda fogja neked adni a régi dokumentumokat, a számlát, elő fogja keresni a régi családi fotókat, és ezt oda fogja neked adni, hogyha látja rajtad, hogy téged ez az autó érdekel, és jól fogsz vele bánni, és megőrzi.
Ez már egy kultusz egyébként akkor az autó körül, tehát személyes történetek, gondolom azért ez...
Szerintem erről kellene szólnia igazából, tehát én mindig is úgy, amikor vettem is autót, akkor fontosnak tartottam, hogy megkapjam hozzá azt a pluszt, amit esetleg egy olyan autóhoz nem kapok meg, amit egy kereskedésből vásárolok. Mert
elárulod, hogy akkor neked most milyen autód van? Vagy...
Nekem például megvan a családi 120-as Skodánk,
aha,
amit még nagyapám újonnan vásárolt, aztán szüleimnek az esküvői autója is ez volt, meg engem a szülészetről is ezzel hoztak haza.
Hát ez nagyszerű dolog, és, ilyen dolgok. Tehát,
és hogy... ez fontos volt, hogy konkrétan ezt az autót mentsem meg, mert egyébként nagyon rossz állapotban volt, és racionálisabb döntés lett volna venni egy hasonlót sokkal jobb állapotban, de az nem lett volna ugyanaz, az nem a családi autó lett volna konkrétan, hanem csak egy replika, úgymond.
De gondolom azért nagy munka volt ennek a restaurálása, meg hát gondolom a javítása.
Hát erre egy 2,5 év volt számva nagyjából, ezt egy szakember végezte, aki jártas volt régi.
Elég hosszú idő, és azért nagy munka lett belefektetve.
Nyilván ő sem csak ezzel az egy autóval foglalkozott 2,5 év alatt, tehát mindig, ahogy az idejéből kiadta, úgy foglalkozott vele, én meg közben gyűjtöttem hozzá az alkatrészeket.
Speciális autószerelők foglalkoznak ezekkel az autókkal?
Javarészt igen egyébként, tehát ez egy komplett iparággá nőtt az utóbbi évtizedekben, tehát restaurátor cégek vannak szerte, Európa szerte, vagy akár nálunk is Szlovákiában.
Mennyire ritkaság egyébként?
Ilyen cégekből azért viszonylag sok van, ami probléma, hogy javarész külföldi gyűjtők autóit újítják fel. Tehát egy hazai gyűjtőnek ez egyre elérhetetlenebb, hogy odaadja az autót, és kulcsra készen visszakapja egy felújító műhelytől, mert ugye ezek a cégek azért általában a svájci, osztrák, német gyűjtők autóit újítják fel, mert nekik még mindig jobban megéri ezt a munkát kiadni egy szlovákiai vagy akár közép-európai cégnek, mint ott náluk az ottani árakon felújítani. Meg úgy általánosságban szakember hiány van. Egyre többen mondják ezt, hogy kevés a lakatos, kevés a fényező, kevés a kárpitos.
Mondom, nehéz beszerezni az alkatrészeket is.
Ez típustól függ, vannak olyan kúrens márkák, amelyekhez már minden gyártanak. Tehát az utángyártó ipar, az fokozatosan rááll azokra a típusokra, amelyeket érdemes felújítani. Tehát a felújítás a veteránok esetében nem arról szól, hogy az összes alkatrészt az eredetiként kell meghagyni. Tehát vannak bizonyos kopó alkatrészek, amelyeket egy bizonyos kor vagy egy bizonyos elhasználtság után nem lehet megmenteni. Tehát egy fékbetétet, vagy egy féktárcsát, ami teljesen elkopott, nem lehet felújítani, nyilvánvalóan vadonat új alkatrészt kell venni. Ez meg van engedve egyébként, tehát a felújítások nagy részében arról van szó, hogy amennyit a felújítók tudnak, meghagynak az eredeti autóból, tehát igyekeznek minél több alkatrészt felújítani, és nem újra cserélni, de rengeteg alkatrésznél ez nem lehetséges. Hiszen, amint említettem, ezek nem dísztárgyak, hanem használati tárgyak, amelyeknek a közúti forgalomban is biztonságosnak kell lenniük. Tehát nem lehet régi féktárcsákat visszaépíteni egy felújított autóba, mert az autó nem fog fékezni. Tehát a felújító ipar és a háttéripar az rááll fokozatosan az alkatrészek utángyártására. Aztán valamelyik típushoz több alkatrészt gyártanak, valamelyik típushoz kevesebbet, és akkor itt válik el az, hogy egy autót meg érdemes-e felújítani, vagy nem.
Ezen kívül van más autó, vagy vannak más autók, amelyeket beszereznél a jövőben?
Hát az ember mindig nézi a hirdetéseket, internet korában járunk, meg mindenkinek
hát egy autó érdeklődni, gondolom ez alap.
Igen, meg mindenkinek van néhány barátja, aki folyamatosan küldi át az érdekes linkeket, hogy nézd, mit hirdettek meg itt és itt, úgyhogy igen, az ember folyamatosan kapja az impulzusokat, és aztán vissza kell fognia magát. Ha most egy kezdő gyűjtő megkérdezné, hogy mit vegyen, egyértelműen azt mondanám neki, hogy olyan járművet vegyen, amit nem kell felújítani. Tehát vegyen egy olyan autót, motort, bármilyen...
Cél, hogy mire akarja használni, csak...
Hát induljunk ki abból, hogy ez egy hobbi, és az ember nem minden nap szeretne ezekkel közlekedni, hanem tavasztól, őszig, jó időben, hétvégenként, kis kirándulásokra, veterán találkozókra venni elő a járművet, tehát egy évi 2, 3, 4, 5 ezer kilométerről beszélünk, nem többről, és arra azt mondom, hogy mivel még viszonylag sok jó állapotú régi autó van garázsokban, amelyeket mindig is keveset használtak, és nem volt idejük vagy lehetőségük elkopni. Ezért azt mondanám, vagy mindenkinek azt ajánlanám, hogy vegyenek valami olyat, amit nem kell az utolsó csavarig szétszedni és újra felújítani, mert egyrészt, ahogy említettem, nincs szakember, vagy ha talál is az ember szakembert, akkor 2,5-3-4 év múlva kerül sorra az ő autója, olyan hosszúak a várólisták. Úgyhogy aki élvezni akarja ezt a hobbit, az lehetőleg keressen, ha tovább is egy kicsit, de találjon egy olyan autót, amit nem kell tényleg a darabjaira szedni, hanem elég kicserélni mondjuk benne a motorolajat, a szűrőket, rendbe tenni kicsit a fékeket, de ne kelljen karosszériával foglalkozni, ne kelljen újra kárpitoztatni az egész belteret, mert az egyrészt a költségeket is megdobja, és mire az ember ezt így összehozza, és összeáll az az autó, lehet, hogy már elment a kedve is tőle, mert rengeteg utánjárást igényel ez az egész. Úgyhogy amennyiben valakinek nincs kifejezetten egy olyan célja, hogy egy konkrét autót vásároljon meg, mondjuk, mint az én esetemben, hogy a családi autót akarja valaki visszavásárolni, akkor ne is nagyon gondolkodjon felújításban, hanem próbáljon egy olyan darabot szerezni, ami tényleg nagyon kevés munkával visszaállítható az utakra vagy a forgalomba. Ezt így összehozza, és összeáll az az autó, lehet, hogy már elment a kedve is tőle, mert rengeteg utánjárást igényel ez az egész. Úgyhogy amennyiben valakinek nincs kifejezetten egy olyan célja, hogy egy konkrét autót vásároljon meg, mondjuk, mint az én esetemben, hogy a családi autót akarja valaki visszavásárolni, akkor ne is nagyon gondolkodjon felújításban, hanem próbáljon egy olyan darabot szerezni, ami tényleg nagyon kevés munkával visszaállítható az utakra vagy a forgalomba.
Mi értelme autókat gyűjteni, hogyha azokat nem mutatjuk meg másoknak, és... Hát itt térünk rá ezekre a veterán autós találkozókra, mert az utóbbi időben ugye egyre népszerűbbé váltak ezek a találkozók, ugye veterán autós találkozókat szerveznek az országban. Miért ilyen népszerűek ezek az események, és mesélj egy kicsit arról, hogy mit akar ez a rendezvény, ez az esemény sorozat vagy hálózat, mit kell ezekről tudni?
Ugye általánosságban a veterános mozgalom nyilván országtól függ. Itt nálunk az egykori Csehszlovákiában, de a 60-as évek végén, a 70-es évek elején indult, amikor is így 20 évvel a háborút követően az emberek még mindig nagyon sok régi háború előtti autóval jártak. És ahogy ezeket elkezdték egyre gyakrabban lecserélni vadonatúj autókra, sokan ezeket a régi autókat megőrizték, és elkezdték őket felújítani. Úgyhogy a 60-as évek végén, a 70-es évek elején kezdődött itt Csehszlovákiában, vagy az egykori Csehszlovákiában a veterános mozgalom, Magyarországon ugyanúgy egyébként. Nyugaton azért ennek kicsit régebbi hagyományai vannak, nyilván ott azért egy nagyobb fokú jólétben éltek, tehát Németországban, Franciaországban, Olaszországban már a két világháború közti időszakban is voltak olyan gyűjtők, akik előre gondolkodtak. És
de meg... azért zsigulik nem voltak. Tehát ott
nem, hát a zsigulik az egy jóval későbbi sztori. De...
Hát a vasfüggöny keleti oldalának a jelképei.
Itt eleve nem nagyon lehetett új autót venni egészen a 60-as évek közepéig, tehát mindenki addig használta a régi autóját, amíg a szét nem esett. Tehát amíg az autó működőképes volt, azokat megtartották az emberek az utolsó leheletükig, úgymond ezek az autók addig mentek, még ki nem lehelték a lelküket. Úgyhogy éppen ezért is maradt viszonylag kevés régi értékes autó nálunk, és aztán a rendszerváltás követően 1989 után, hogy megnyíltak a határok, a nyugati gyűjtők megostromolták az egykori szocialista országokat, és vittek mindent, amit láttak. Tehát
kinyílt a világ.
Kinyílt a világ, és rengeteg értékes régi autót külföldre vittek, vagy külföldre adtak el az itteni tulajdonosok. Úgyhogy a 90-es évek elején elég rohamosan kezdett megcsappanni az itteni régi járművek állománya, de hát az utóbbi időben aztán egyre több ilyen autót visszahoznak az itteni gyűjtők, és külföldről egyre több érdekesség is bejut az országba. És hát nyilván, ha az embernek már van valamilyen régi járműve, ahogy említettem, az egyik legrosszabb dolog, ami egy autóval történhet, hogy mozdulatlanul áll egy garázsban. Úgyhogy a tulajdonosok igyekeznek ezeket az autókat legalább a jó időben elővenni, és hogyha már előveszik, akkor vagy egy egyéni kiránduláson vesznek részt velük, vagy bekapcsolódnak a veterános rendezvényekbe, és akkor így mások is megnézhetik ezeket az autókat, motorokat. Találkozókból tényleg rengeteg van, tehát ha csak az utóbbi 15-20 évet hasonlítom össze, vagy összehasonlítom a 2024-es évet, a 20 évvel ezelőtti szezonhoz képest, többszörösen meg sokszorozódott a veterán járműves találkozók száma. Összefügg azzal, amit említettem, hogy egyre fiatalabb autók is veteránná válnak, tehát egyre fiatalabb gyűjtők is hozzá tudnak jutni valamilyen régi járműhöz. Másrészt a nosztalgia ez felkapta ezt a hobbit is, és nagyon sok helyen csak azért is megrendezik ezeket a találkozókat, hogy a helyi lakosok egy kicsit vissza tudjanak emlékezni a fiatalkorukra, és ezt meg is teszik egyébként, tehát nagy öröm, amikor a találkozón odajön az emberhez egy idős néni vagy egy bácsi, és akkor nagyon szívesen, szinte könnyes szemekkel beleül abba az autóba, és akkor kicsit visszaemlékeznek a fiatalkorukra, mondván nekik is volt ilyenjük, és akkor elkezdenek sztorizgatni, és olyannal is találkoztam már, amikor egy bácsi odajött a találkozóra, beszélgetett az autó tulajdonosával, és aztán eszébe jutott, hogy neki a fészerben még maradt valamilyen régi alkatrész az egykori autójából, hazaugrott érte, és visszahozta a tulajdonosnak, és oda ajándékozta a tulajdonosnak ezeket a régi alkatrészeket. Úgyhogy ilyennel is találkozni egyébként. Úgyhogy az emberekből ez előhozza a nosztalgiát és a régi emlékeket.
Meg hát azért, hogy hallgatlak, akkor ez fajta visszajelzés, hogy van értelme ezen túl is, hogy csak, nem csak autókat gyűjtesz, meg kiviszed megmutatni, és lefényképezed, illetve találkoztok, hanem tényleg bemutatod azoknak az embereknek is, akik nem találkoztak ilyennel, vagy például esetleg egy fiatal, a fiatal generáció megismerkedhet az élő történelemmel, hogy milyen autók jártak az országúton 20-30 évvel ezelőtt.
Igen, én sokszor megdöbbenek azon, hogy egy mai óvodásnak el kell magyarázni, hogy mi az a Trabant, mert a mi, te is emlékszel ezekre. Persze, az autókra. Az
teljesen... Abszolút, még olyan fényképem is van, hogy a Trabant vagy a Zsiguliba ülök, a nagyapámnak ugye
annyira természetes volt, és... dolgok voltak ezek körülöttünk, hogy nem is hittük volna el, hogy egyszer majd meg kell magyaráznunk, hát hogy mi az a Trabant vagy a Zsiguli, tehát nagyon-nagyon előre ment a kor, és akkor, hogyha ebből valamit meg tudunk mutatni a mai fiataloknak, akkor az nekünk is egy öröm. És az emberek értékelik egyébként, tehát nagyon szívesen megnézik ezeket a régi járműveket, sokszor nem értik, hogy maradhattak meg ilyen szép állapotban, vagy hogy tudták a gyűjtők felújítani őket. Sokszor tényleg nekem is az a benyomásom, hogy egy-egy autó vagy motor sokkal szebb állapotban van, mint amikor legördült a gyárból 60-70 évvel ezelőtt. Nyilván ebben benne van az is, hogy a mai felújítási módszerek, az alapanyagok, vagy egyszerűen a technika előretörése, az magával hozza azt is, hogy sokkal szebben meg lehet ma valamit csinálni, vagy fel lehet újítani, mint mondjuk 60-70 évvel ezelőtt, amikor nem mindig volt szempont egyébként az, hogy az adott jármű szép is legyen, hiszen már akkor is azért elindult a tömegtermelés, és főleg a teherautók vagy az autóbuszok esetében azért nem az volt az elsődleges szempont, hogy az utolsó díszléc is egyenesen fusson azon a karosszérián, hanem hogy egyszerűen az a jármű működjön és tudjon árut szállítani, vagy utasokat szállítani. De amikor manapság nekilátnak egy ilyen régi teherautó felújításának, akkor azért a felújító mesterek is azért igyekeznek a lehető legszebb munkát kiadni a kezeik közül. És igen, tehát ez azzal jár, hogy sokszor egy ilyen felújított teherautó vagy autóbusz talán szebb, mint újkorában. De én azt hiszem, hogy ezzel annyira nagy probléma még sincs.
Említetted, hogy néhány éve, 15-20 éve már gyakoriak ezek a veterán találkozók. Meg tudoztak-e mondani, hogy kik voltak esetlegesen itt felvidéken, felvidék környékén kezdeményezők, akik elindították ezeket a találkozókat?
Hát országos szinten, amennyire tudom, Pozsonyi Klub az egyik legrégebbi.
Ugye, mert több klub is van, tehát akkor ezt
igen,
is...
amennyiben a magyar lakta régióról beszélünk, ugye a komáromi KPHV, tehát a Komáromi Veteránjárművek Baráti Társasága, vagy Veteránjárművek Kedvelőinek Baráti Társasága a legrégebbi klub, 1996-ban alakult, és 1997 óta minden évben rendeznek találkozót is, illetve rendezünk is, hiszen én is a klub tagságában helyet foglalok, vagy klubtag vagyok.
Lehet klubtag.
Hát bárki szinte, hiszen a...
Csak legyen valakinek autója, ugye?
Nem, épp hogy nem szempont, ugyanis a Komáromi Klub egyike azon kevés kluboknak, amelyeknek a megnevezése arról szól, hogy veteránjárművek kedvelőinek baráti társasága, és ez pont azért lett így megfogalmazva még annó a 90-es években, hogy az is klubtag lehessen, akinek esetleg nincs régi járműve, de szimpatizál ezzel a mozgalommal, szimpatizál a régi járművekkel. Meg sok olyan klubtagunk is van, akik régen aktívan veteránoztak, de most már nyugdíjkor határt is elérték, 70-80 évesek is akár, már nincs esetleg jogosítványuk, a régi autót, motort már eladták, de továbbra is szeretnének tagjai lenni a klubéletnek, úgyhogy ők ugyanolyan megbecsült tagjai a klubnak, mint azok, akik továbbra is saját járművel járnak a rendezvényekre. Úgyhogy igen, a Komáromi Klub azt hiszem a magyar lakta régióban a legrégebbi. A Csalóközben is működik most már egy aktív veteránklub, Csalóközi Veteránklub néven, illetve 2016 óta a Lévai járás peremén, Ipolyságon is alakult egy veteránklub.
Ugye, mert te, kedves hallgatónk, hogy mondjuk, te Léváról származol.
Így van, én az Ipolysági klubnak is tagja vagyok, hiszen az csak 30 kilométerre található tőlem, Ipolyság városa, és az ottani srácokkal is igyekszünk ezeket a régi járműveket bemutatni a közönségnek. Minden évben szervezünk egy nemzetközi veteránjármű találkozót Ipolyság főterén, úgyhogy idén, ha jól számolom, most már a 10. találkozó felé közeledünk lassan. Ugye egy-két év kimaradt ott a COVID-járvány véget, de egyébként...
Tehát ha kitavaszodik, akkor a Ipolyság főterére érdemes ellátogatni.
Nyár közepén, július 3. hétvégén, vagy július közepén szoktuk ezt megrendezni, de a Komáromi Klubbal is egyébként nagyon-nagyon aktívak vagyunk, rengeteg helyre hívnak minket, akár falunapokra, a Komáromi Napokon belül is be szoktuk mutatni a járműveinket.
Tehát különböző ilyen társadalmi rendezvényeken azért megjelentek.
Így van, és most kitaláltunk egy új dolgot is, hogy a veterános szezonon kívül is rendezzünk valamit, hiszen ugye most február van, és az autók, motorok még be vannak telelve, várják a tavaszt, a jobb időt, és addig is kitaláltuk, hogy a veterános közösség egy kicsit beszélgethessen, találkozhasson, úgyhogy most szombaton, február 22-én, este 6 órakor a Gútai Városi Művelődési Központban egy beszélgető estet fogunk tartani, egy veteránjármű szakértővel, restaurátorral, akivel hasonló témákat fogunk majd érinteni, mint most veled is beszélgetünk. Akár a laikusokat is nagy szeretettel várjuk, akik szeretnének egy kis
áttekintést.
Minden kedvelőt és minden tulajdonost várunk, akik szeretnének megtudni néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy miről is szól egyáltalán ez a veterános mozgalom. Tehát majd egy ilyen beszélgetős keretében, vagy keretein belül kivesézzük ezt a témát, érintjük a legfontosabb kérdéseket, amelyeket az emberek felszoktak nekünk is tenni, és bárki hozzászólhat majd. Úgyhogy szeretnénk majd egy ilyen beszélgetős sorozatot is szervezni, tehát nem ez lesz az egyetlen alkalom reményeink szerint, amikor meghívunk egy vendéget, és a veterános szezonon kívül el tudunk beszélgetni a szakmabeliekkel a veteránozást érintő különböző problémákról, kérdéskörökről.
Aki teheti, tehát az ne hagyja ki. Ez egy remek alkalom lehet arra, hogy minél több dolgot meg lehessen tudni a veterán autókról és ezekről a találkozókról. Hát vészesen fogy az adási időnk, de így a végére azt kérdezni meg tőled, hogy ha valaki most vágna bele a veterán autózásba, vagy a gyűjtésbe, mit tanácsolnál neki te, mint már, hát mondhatjuk, hogy egy szakember a témában, hiszen már régóta ezzel foglalkozol. Mik az elsődleges szempontok?
Még azt sem mondanám, hogy különösen értenie kell a műszaki dolgokhoz. Uh-huh. Mert...
Tehát ez inkább esztétika, ugye?
Nem árt, hogyha valaki azért meg tudja szerelni az autót vagy a motor, de azért egy olyan összetartó közösségről van szó, ahol az ember mindig kap segítséget. És én sem vagyok egyébként műszaki beállítottságú ember, annak ellenére ezt a hobbit lehet űzni, mert az ember, ha akar, akkor megtanul bizonyos dolgokat.
Tehát férfiakat egyébként jellemzi az autók iránti érdeklődés.
Meglepődnél, hogy mennyi hölgy is foglalkozik veterán autókkal, motorokkal egyébként. Tehát meglepődnél, ezt komolyan mondom. Rendben. És... talán amit tanácsolnák az az, hogy mindenki olyan járművet vegyen, amelyben örömét leli, és olyat, amit el tud tartani, úgymond, tehát hogy legyen, legalább legyen valamennyi alkatrész ellátottsága az adott járműnek, hogy ne kelljen az autót fél évre leállítania csak azért, mert egy apró alkatrész elromlott. Tehát mindenki azért próbáljon olyan járművet vásárolni, amit ki is tud élvezni. Mert aki elkezd veterán találkozókra járni, az rengeteg helyszínre el tud jutni, ahová esetleg soha az életében nem jutna el. És meglepődne az ember, hogy mennyi általános műveltséget is magába szippant az ember, ha veterán autók, motorok között tengeti a mindennapjait vagy a hétvégét, mert csak utána olvas az ember, csak vesz valamilyen régi újságot, könyvet, és ha ezeket fellapozza, vagy utána olvas a témának, akkor rengeteg dologgal találkozik, amely az általános műveltséget is érinti, híres emberekkel, helyszínekkel, történelmi eseményekkel, akit igazán érdekel a saját autójának vagy a motorjának a története, vagy történelme, az utána fog olvasni bizonyos dolgoknak, és kitágul úgymond előtte a világ, és rengeteg érdekes információval fog gazdagodni, és ha elmegy egy veterán találkozóra, vagy egy közösségnek a része lesz, akkor rengeteg különböző embert is meg fog ismerni, akik különböző, az élet különböző szakterületeiről érkeztek, vannak a veteránosok között mezőgazdászok, orvosok, ügyvédek, mesteremberek, művészek, szobrászok, tehát az élet rengeteg számtalan területéről érkeznek ebbe a közegbe emberek, akiket aztán végül is az köt össze, hogy van valamilyen régi autójuk vagy motorjuk.
És akkor innentől kezdve azért egy komoly barátságok is szövődhetnek.
Komoly barátságok, ismerettségek.
Van ezzel kapcsolatosan tapasztalat, így a veterán autók találkozását követően? Tehát, hogy...
Hogyne. Rengetegszer tapasztalom azt, hogy azok, akik fiatal 20 éveseként elkezdtek találkozgatni ezeken a találkozókon, azok manapság már 2-3-4 gyerekes apukaként, anyukaként tartják a másikkal a kapcsolatot, ezek az emberek együtt mennek nyaralni, vagy ezek a családok együtt mennek már nyaralni, ott vannak egymás esküvőjén, családi ünnepségein, és sokszor már nem is veterán autóval mennek valahová, tehát lemennek a horvát tengerpartra, nyilván oda az ember már nem szívesen megy veterán autóval, amikor a babakocsit vagy három gyerekülést is be kell pakolni, hogy a többi dologról ne is beszéljünk, de ezek az emberek már összetartanak, és már lehet, hogy el is adták a régi autót, mert más prioritásaik lettek az életben, de továbbra is baráti kapcsolatokat tartanak. Ugye rengeteg ilyen példát fel tudnák sorolni, akár klubon belül is, mint említettem, sok idős tag már régen eladta az autóját, motorját, de továbbra is visszajárnak a klub rendezvényeire, hogy találkozzanak egymással, és megtartsák ezeket az emberi kapcsolatokat.
Egy nagyon komoly közösség hálózat épült ki a veterán autóknak köszönhetően.
És ez reméljük még sokáig így is marad.
Így van, és hát Péter, én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit megmutattad, vagy illetve bemutattad azt, hogy mi is ennek a közösségnek a célja, illetve az, hogy a veterán autók iránti szenvedély az mennyire fontos, és nagyon sokan érdeklődnek ez iránt. Hol lehet veled és a gyűjteményedben találkozni esetleg, hogyha valaki fel akar téged keresni?
Hát az Ipolysági és a Komáromi Klub rendezvényen rendszerint ott vagyok. Bárki, aki ellátogat a rendezvényekre, az nyugodtan jöjjön oda, akár hozzám, akár a többi klubtaghoz is. Mindannyian nagyon szívesen megosztjuk a tapasztalatainkat, az élményeinket, bemutatjuk a kiállított járműveket. Én nem igazán találkoztam eddig olyannal, amikor valaki elutasította volna az érdeklődőket, úgyhogy a veteránosok Már-már azt nyitott mondom, közösség. Hogy nyitott közösség, és kifejezetten talán élvezik is, hogyha meg tudják mutatni a saját járműveiket az érdeklődőknek. Úgyhogy a rendezvényeinken mindenkit szeretettel várunk. A Komáromi Klubon belül tavasszal és ősszel veterán bőrzét és kiállítást is szervezünk Izsán a Dunaparton, és ez egy jó családi program is lehet azoknak, akik esetleg a kisgyerkőcökkel szeretnének egy kicsit kimozdulni otthonról, és ott több száz régi járművet meg tudnak tekinteni, és tényleg minden egyes tulajdonos nagyon szívesen meg is mutogatja ezeket a járműveket. Nyilván meg kell kérdezni, de azért én olyannal se találkoztam volna, hogy a tulajdonos ne engedte volna meg, hogy a kisgyerkőc egy pillanatra üléspróbát vegyen az autóban vagy a motoron, úgyhogy ez egy tényleg egy nyitott közösség, és mindenkit nagy szeretettel várunk a rendezvényeken.
Önnek, kedves hallgatók, meg köszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten, és addig is vigyázzanak magukra, a viszont hallásra.
Minden jót!